Úrvacsora Isten tiszteletünk alkalmából szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvérek és mindenki, aki mai alkalommal eljött, hogy az Isten szín előtt megjelenjék, és imával és énekkel dicsérje az Urat. Az ige hirdetés minden egyes úrvacsorai Isten tisztelet alkalmával kötött témát von maga után, tehát Jézus Krisztus kínszenvedése, Jézus Krisztus helyettes áldozati halála, illetve hát az úrvacsora az, ami ehhez kötődik és kapcsolódik. Én most a mai alkalommal Jézus Krisztus helytállásáról szeretnék szólni pár szót. Mozaikszerűen összegyűjtöttem néhány gondolatot az evangéliumokból, hogy tulajdonképpen mit is értünk Krisztus helytállása alatt, és hogy ez a proféciákban hogyan volt megjövendőve. Így ebben a formában még nem hallottam ige hirdetést itt a mi sorainkban, sem gondolatok kifejtését, bár azért nem ismeretlen előttünk. Először a 16. Zsoltárból a 8. verstől olvasom az Isten igéjét. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És ezzel kapcsolatban még Mikeás könyvéből, az 5. fejezetből a 4. verset és az 5. versnek az elejét fogom felolvasni, ami szintén a messiásra vonatkozó bibliai jövendőlés. És megáll, vagy helytáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ime felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. És talán még van egy ige, amit nem fogok felolvasni, hanem csak idézem, az Ézsaiás könyvének az 53. fejezetéből a 7. vers, amelyik úgy kezdődik, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt, és a száját nem nyitotta meg, és kétszer is szerepel ebben az ige versben, hogy a száját nem nyitotta meg, mint bárány, amelyet leülésre visznek. És ott, amit úgy fordított Károly, hogy kínosztatott, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a héber szerint, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de a száját nem nyitotta meg. Hát Krisztus helytállt minden körülmények között, még a legnagyobb szenvedések közepette is. Tehát ez az a 3 ige hely, amelyre szeretném felépíteni az egyszerű és rövid mondandómat. Tehát miben állt Krisztus helytállása? Hát mindenek előtt egy büntelen élet, igaz életnek a bemutatása mindenki szeme láttára, ki az, aki vádolhat engem bűnnel közületek, mondta még az ellenségeinek is, és az utolsó vacsora előtt pedig azt mondta a tanítványainak, hogy hogyan a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Tehát Krisztus egy büntelen, igaz, tiszta, szent életet élt ezen a földön, teljesen a mennyei atyára hagyatkozva, és ránézett szüntelen. Nem véletlenül olvastam fel a 16. Zsoltárból azt a jövendőlést, hogy szemem az Úrra tekint, szüntelen. Tehát egészen pontosan még egyszer felidézem, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök, mondja a messiás. Ugye, tehát ez egy jövendőlés Dávid ajkáról, hogy a messiás így fog helytállni, így fog tudni helytállni, ezért nem rendül meg, ezért nem roppan össze, ezért nem tántorodik meg. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, és testem is biztonságban lakozik. Tehát Krisztus nem tántorodott el egyetlen pillanatra sem attól, hogy a mennyei atya akaratát teljesítse élete minden napján. És amint az előbb is jeleztem, nem kronológiai sorrendben, hanem csak a gondolat a lényeg, felidéznék néhány gondolatot vagy részleteket az evangéliumokból. Mit mondott Heródesnek, amikor Heródes szerette volna őt látni? Mondjátok meg annak a rókának. Ugye? Tehát Jézus az én nevén nevezte azt a hatalmon lévő embert, aki hát milyen módon viszonyult az emberekhez és a hatalomhoz. Hogy tehát ördögöket üzök és gyógyítok. Ma és holnap. És csak harmadnapra leszek készen. Nem tette Jézus függővé az ő működését semmilyen államhatalomtól. ő a mennyei atyától tette függővé az ő nyilvános működését és az Isten akaratának a teljesítését. Mit mondott a tanítványainak? Hát emlékszünk arra a jelenetre, gondolok, amikor Péter apostol házába, Kapernaumba meggyógyította Péternek az anyósát, és akkor oda gyűltek az emberek. Azt írja az evangélium, hogy mindenki odajött, és Jézus meggyógyította őket, és megszabadította a démoni megszállottakat. És Jézus pedig elvonult magányos helyre, és imádkozott. És akkor oda mentek a tanítványok, és azt mondták neki, hogy Uram, hát mindenki téged keres. Mindenki. Mit válaszolt erre Jézus? Nem azt mondta, jaj, de jó, hogy mindenki engem keresett, pont ezért jöttem. Azt mondta, más városokban is hirdetnem kell az evangéliumot, mert ezért jöttem. Más helységekben is hirdetnem kell az evangéliumot, mert ezért jöttem. Hát az a mindenki, a tanítványok nem gondolták, az csak a városban, akik ott összegyűltek. A többség az nem a mindenki, azok még a különböző városokban, falvakban vannak, és Jézus értük is eljött, hát Galileát végigjárta a 3,5 éves működése alatt, és tanított, gyógyított, és szabadításokat végzett. Tehát Krisztus helytállása azt is jelentette, hogy értük is jött, azért hozzájuk is el kellett jusson. Tehát az Úr Jézus, amit először szeretnék hangsúlyozni, nem embereknek, nem a tanítványok elvárásainak, kívánságainak felelt meg, nem azt teljesítette, hogy most mi a közkívánat, vagy a tanítványoknak mi lenne jó, vagy a hatalom mit üzent neki, hanem egyedül a mennyei atya akaratát teljesítette. Mit tett az Úr Jézus például a galileai válság esetén? Tudjuk, hogy a galileai válság tulajdonképpen arról szólt, hogy az Úr Jézust miután megszaporította a kenyeret és a halat, és annyi embernek ennivalót adott, hát ezek után királlyá akarták tenni. És nagyon jó lett volna a tanítványoknak, hogy Jézus király legyen. Mert akkor így lerázzák magukról a római uralmat, és akkor ők is egy megfelelő felelős pozícióba kerülnek az Úr Jézus mellett, könnyebben elfogadja őt mindenki. Hát itt volt ez a galileai válság. Mit tett ekkor Jézus? Hát nézzük meg, én szeretném konkrétan felolvasni, hogy mennyire határozottan megparancsolta a tanítványainak azt, hogy azonnal keljenek át a túlsó partra. Azonnal. És ő visszavonult egyedül imádkozni. Nem élt ezzel a lehetőséggel, hogy akkor most hogyan legyen tovább. Tehát János evangéliumában is megtaláljuk, de én Máté evangéliumából olvasnám akkor fel ezt a részletet. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyoken és gyermekeken kívül. És mindjárt kényszerítette Jézus, azaz nyomatékosan megparancsolta, vagy mindent megtett. Kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. És utána tudjuk, hogy a vízen a tanítványok felé ment. Tehát az Úr Jézus nem tette az ő működését függővé semmitől, egyedül a mennyei atya akaratától, és azt teljesítette. Azért, mert az Úrra nézett szüntelen, ezért nem inogott meg, ez alkalommal sem, hanem helytállt ebben a próbatételben is. Krisztus minden élethelyzetben helyt tudott állni, például amikor a bűnös asszonyt megmentette, hogy ne kövezzék agyon. Fölemelte az asszonyt a porból, nem ítélte el. Senki nem ítél el téged? Én sem ítélek el. Menj, de többé ne vétkezzi. Azért azt is hozzátette. Vagy ott van a Péter, amikor megvallotta, kérdezte Jézus, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. És akkor mondták egyesek Keresztelő Jánosnak, mások valamelyik profétának, Illésnek, vagy valamelyik profétának, és ti kinek tartotok engem? És akkor Péter, a Simon Péter szólalt meg, és azt mondta, hogy te vagy az élő Isten fia. Ismerjük ezt a részletet. És akkor Jézus elmondja, hogy boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert ezt nem a test és vér nyilatkoztatta ki, tehát nem te találtad ki, hanem az én mennyei atyám mondta el neked. És néhány sorral lejjebb, tehát gyakorlatilag pár percen belül arra akarja rávenni Péter az Úr Jézust, hogy nehogy a szenvedést vállalja. Azt mondja, távol legyen, hogy te veled ilyesmi történjen, hogy most akkor Jeruzsálembe ott téged elfognak, és akkor kiszolgáltatnak. Az egyik percben a Szentlélek szólt belőle, a másik percben már a bukott angyal fejedelem használta fel eszközül. És az Úr Jézus mit mondott neki? Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten tervei szerint, hanem emberi módon gondolkodom. Ennyire ingatag az ember. Ennyire ingatag. És az Úr Jézusnak ezt föl kellett vállalni, pedig hát Péter azért szerette az Urat, és az Úr Jézus nem akarta őt megbántani, de itt határozottan ellen kellett neki állnia, és azt mondta, hogy ne haragudj, Péter, de ez nem Istentől van, amit most mondtál. Az előbb, amit mondtál, az igen, ez most nem. Tehát Jézus ebben a helyzetben is helyt állt, és akár azt is mondhatnánk, hogy már 12 éves korától tetten érhető az evangéliumokban, hogy az Úr Jézus egyedül a mennyei atya akaratát kereste. Mi történt akkor, amikor a földi szülei észrevették, hogy Jeruzsálemből hazafelé menet, Jézus nincsen velük, a gyermek Jézus. Hát visszamentek és keresték, és harmadnapra megtalálták a templomban. Mit mondott nekik az Úr Jézus? Akkor megkérdezte az édesanyja, hogy hát fiam, miért tetted ezt velünk? Hát én is, meg az apád is, hát nyilván a földi nevelőapja az, akire vonatkozik, hát aggódva kerestünk. És Jézus azt kérdezte, hát ti nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Nem arról van szó, hogy ti nem tudtátok, hogy az atyám házában kell lennem, mert sajnos vannak hittankönyvek, amelyek így fordítják ezt le. Nem. Ti nem tudtátok, hogy az atyám dolgaiban kell lennem. 12 éves korától tudatosan egyedül a mennyei atya akaratát kereste és akarta teljesíteni. És ez jellemezte élete minden percét és minden óráját. Kedves testvéreim, vajon, amikor a kánai mennyegzőn édesanyját figyelmeztette, hát ezt azért tette, hogy az édesanyját megbántsa. Hát, hogy nincsen boruk, szólt Mária. És Jézus mit mondott? És sajnálatos módon a katolikus fordítások egy kicsit úgy elkenik ezt a helyzetet, itt ezt a mondatot, mert úgy fordítják, egyik vagy másik fordítás, most nem lényeges, hogy melyik, hogy mi közünk nekünk ehhez, ó asszony. De Jézus nem ezt mondta, hanem azt mondta, mi közöm nekem te hozzád, ó asszony. Honnan tudjuk, hogy a károlyi fordítása helyes? Hát onnan, hogy van egy János Evangélium kommentár, amit az Agapé Ferences kiadó adott ki, és ott a teológiai professzor a következőképpen fordította le. Vajon asszony ez én rám tartozik, vagy te rád? Hát akkor Jézus elutasította az édesanyját, nem? Vajon asszony ez én rám tartozik, vagy te rád tartozik? Tehát a károlyi fordítást erősíti meg. Erről van itt szó, és biztos, hogy Jézus nem azért mondta, mert meg akarta bántani az édesanyját, de még nem jött el az én órám. Ne próbáld irányítani azt, amit én az atyától közvetlenül kell elvegyek. Ez ezt jelenti. Az, hogy családi, rokoni kötelékre való hivatkozással, hát Jézus ne azt csinálja, amit az édesanyja vagy a családja elvár tőle. Kedves testvéreim, az Úr Jézus egész élete folyamán szeretett és szolgált. Alázatos volt és szelíd volt. Mégsem az emberek igényeit kereste és elégítette ki, hanem az atya akaratát teljesítette akkor is, hogyha sokszor nem értették meg, vagy sokszor félreértették, vagy félremagyarázták az indítékait, vagy amikor kifejezetten ellenséges magatartást tanúsítottak iránta, ő akkor is hűségesen helyt állt, és csak az Isten akaratát teljesítette. Akkor is az Úrra nézett szüntelen, aki jobb keze felől állt, amikor a galileai válságban a tanítványai frusztráltak és csalódottak voltak, hogy eszébe se jutott neki az, hogy király legyen. Kedves testvéreim, második pontként szeretném hangsúlyozni, hogy bár a senkinek az igényeit és az elvárásait az Úr Jézus nem elégítette ki, már ilyen tekintetben a farizeusoknak sem tett jelt, amikor azok követeltek jelt, hanem ott hagyta őket, és azt mondta, hogy Jónás proféta jele elég nektek, hogy Jónás mennyit volt a cethal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld gyomrában. Tehát nem elégítette ki az ő kívánságaikat, de azért mégsem a saját akaratát teljesítette. És itt ez is nagyon fontos dolog, hogy azért elfogadjuk, ugye, hogy Jézusnak azért jó akarata volt. Hát Isten fia volt. Szent volt. Minden gondolata tiszta volt. Minden vágya és érzése. Mégsem az a saját akaratát teljesítette. Na ezen egy kicsit érdemes lenne elgondolkodni, nem csak itt most, hanem úgy oda-haza is. Hanem egyedül a mennyei atya akaratát. Mert nekem az az én eledelem, azt mondja Jézus, hogy a mennyei atyám akaratát teljesítsen. Ezért jött, hogy az ő dolgát elvégezzem. Getsemáni kertben hogyan imádkozott? Ha lehetséges. Uram, neked minden lehetséges. Azért ezt is vegyük figyelembe, mert lesznek helyzetek, amikor ebbe kell be majd belekapaszkodjunk, hogy atyám, neked minden lehetséges. Ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. A szenvedésnek a poharra ne kelljen kiígyam, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd.
És a mi atyánkban hogyan tanított az Úr Jézus? Úgy tanított, hogy van nekem egy kívánságom, azt az Isten elé terjesztem, és kérem, hogy hallgassa meg. Én még ilyet nem olvastam a mi atyánkban, abban a mintaimában. Legyen meg a te akaratod. Nem a mennyei atya akarat a legjobb. Én azt gondolom, én meg vagyok győződve, hogy mennyei atya akarat a legjobb. Legyen meg a te, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát senki sem értette meg igazán az Úr Jézust ezen a földön, az emberek közül, sem a saját családja, sem a tanítványai, legkevésbé a nép vagy a vallási vezetők közül a legtöbben még ellenséges magatartást is tanúsítottak iránta, kémeket küldtek ki, hogy szaván fogják, utána bevádolhassák, és elítélhessék. Még olyan is volt, hogy a Herodás pártiakot is oda tették, és a farizeusok is mentek, hát hogy mind a két hatalom részéről, hát hogyha csapdába kerül az Úr Jézus is, ezzel a tehertétellel kellett végeznie neki a szolgálatot. És akkor is helytállt. Miért? Mert az Úrra nézett szüntelen. Ő áll az én jobbomon. Ezért meg nem rendülök, meg nem inogok. És ezért tudott győzni az Úr Jézus. És akkor az első verset is felolvastam a 16. Zsoltárból, mert ez is lényeges. Azt nem olvastam fel. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Tehát az Úr Jézus is minden pillanatban a mennyei atyára támaszkodott, és imádkozott, és nem fogadom el azokat a fordításokat, hogy védelmez engem, vagy nem tudom, hogy fordít. Nem, tarts meg. Mit erről van szó tovább, hogy helytált az Úr Jézus. És a Mikeás próféta könyvéből azt álltam, hogy azt olvastam föl, hogy megáll, helytál és legeltet. Hogy van ott? Egészen pontosan még egyszer felolvasom. Mikeás próféta könyvéből. És megáll, vagy helytál és legeltet az Úrnak erejével. Az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határai. Gyakran szoktuk idézni a Mikeás könyvéből az 5. fejezet 2. versét, hogy de te Efrata Betleheme nem vagy te gyengébb a többi városokhoz képest, mert belőled származik nekem a fejedelem. És akkor ezzel befejezzük. Hát de van tovább is. A tovább pedig az, hogy Krisztus helyt fog állni. Helytáll és az Isten felséges nevével legeltet. Hogyan legeltet? Tehát az édesanyjának meg kellett mondja, hogy kérlek szépen, ne szólj bele a mennyei atyával való dolgomba. Tanítványoknak frusztráltak voltak, üljetek be a csónakba, és menjetek át a túlsó partra. Mert ez az Úr Jézusra tartozott egyedül, és ezt a terhet egyedül neki kellett vinni. Gyerekkorától kezdve nem volt könnyű neki ez a helytállás. Próbáljuk ezt megérteni, és kicsit beleképzelni magunkat az ő helyébe. És végül kényszenvedése előtti napokban. Mit ír róla az evangélium? Eltökélte a szívében, hogy Jeruzsálembe megy. Hát, kedves testvéreim, nem megrendítő ez? Hogy az Úr Jézus végig helytált, és akkor azt mondta, na most végig csinálom. Értetek, mert szeretlek titeket. És az életemet is odaadom, értetek. Eltökélte a szívében, hogy elmegy Jeruzsálembe. Elhatározta, hogy vállalja a helyettes áldozati halált, a kínszenvedést. Hát el is mondta a tanítványainak, hogy most fölmenjünk Jeruzsálembe, ott a főpapok, az írástudók megvetik az emberfiát, kiszolgáltatják a pogányoknak, megölik, de harmadnapra föltámad. Tehát pontosan megmondta, mi fog történni, de ők nem akarták elfogadni, és nem akarták megérteni. Miért vállalja ezt Jézus? Azért, hogy megmentse azokat, akik hisznek benne, és akik bánják a bűneiket, és ragaszkodnak ő hozzá. Krisztusnak akkor is helyt kellett állni, amikor a Gecsemáni kertől kezdve haláltusát vívott vérrel verítékezve. Hát egészen a Gecsemáni kertig elmondhatnánk ezt, hogy valóban ez jellemzi az Úr Jézusra, az ő magatartására és életére, amit a 16. Zsoltárból felolvastam, hogy azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem, testem is békességben lakozik. Vagy a 11. vers. Te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Testvéreim, Krisztusnak ez volt az egyetlen forrása, amiből erőt merített. A mennyei atyával való kapcsolatból. Ez volt az egyetlen forrása. De eljött a Gecsemáni kert időszak, amikor megérkezett már a Gecsemáni kertbe. De akkortól magára vette a világ bűneit. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan tudjuk, hogy vérrel verítékezett, és haláltusát vívott. És nem a kereszten, hanem ott, a Gecsemáni kertben. Miért? Mert a világ bűnei ráterhelődtek, és az Istennek el kellett tőle fordulni. azért, hogy Krisztus ezt az áldozatot be tudja mutatni, illetve az Atya be tudja mutatni Krisztus által az áldozatot az elesett világért. Tehát a 16. Zsoltárból akkor a 8. verstől ismét felolvasom. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik. És a 11. verset már az előbb felolvastam. Jól tudta, hogy mit vállal, hogy a büntetést kell kifizetnie a Golgotán a bűnös ember megmentéséért. Ismerte a mennyei atyának a jellemét. Tudta, hogy az Isten igazságos, irgalmas, hogy az Atya a szeretet. De tapasztalatból még nem tapasztalta, mit jelent az, amikor a világ bűneit magára veszi, és Isten haragja rajta van ezek miatt, és az Isten elfordul. Nem csak elfordul, az Isten haragja rajta van. Ezt még nem tapasztalta addig. Azért ezt gondoljuk végig. Milyen más, amikor valaki ismeri. Személyes kapcsolatban is van, oké, rendben van, de amikor az Isten jelenléte visszavonult tőle, milyen érzés lehetett az? Milyen fájdalom, milyen tehertétel lehetett az? Hát nekünk ilyesmit soha nem kell átélni. Krisztusnak egyedül kellett megállni. Egyedül. És akkor is helytállt. Az Isten támogatása nélkül. Egyetlen egyszer jött angyal az égből, a mennyből, a Getsemáni kertbe, és akkor ott megerősítette őt. És Krisztus helytállt. Kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak vele. És érte. És nem, hát elaludtak. És azt mondta Péternek, hogy Simon, hát egy órát sem tudsz velem virasztani. És az Úr Jézus imádkozott. Ő nem aludt el. Ő kitartott. Tehát testvéreim, így nézzük Krisztusnak a helytállását, hogy ő minden körülmények között, amikor iszonyatos nyomás nehezedett rá, akkor is helytállt. És ezt értünk tette. Értünk vállalta. A mi megmentésünkért, a mi üdvösségünkért. Szeretném hangsúlyozni, hogy Istentől való teljes elhagyatottságban volt Krisztus. A kárhozat halálának a kapujába. Teljes elhagyatottságban. Ilyet a hívő embernek soha nem kell átélni. És utána a második halált is vállalta a kereszten. És azzal a bizalommal, hogy mert nem hagyod a lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Krisztus hitte, hogy az Atya fel fogja támasztani őt, és hogy az az áldozat, amit az Atya ad az emberért, általa elegendő lesz arra, hogy minden bűn bocsánatot nyerjen, hogy a bűnös megtisztuljon és meggyógyuljon. Kedves testvéreim, amikor Krisztus lelkére a Golgotán ránehezedett a sötétség, a legnagyobb súly, ránehezedett a világ bűne, akkor felkiáltott. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ezen mi úgy elcsodálkozunk. Hát, hogy lehet az, hogy az Isten fia ilyet mond, hogy felkiált, hát nem bízott benne? Hát ki volt közülünk még a második halál kapujában? Egészen ott ezekkel senki, soha nem is lesz, bízunk benne. És a világ bűne akkor sem lesz senkin rajta, egyedül Krisztuson volt. Még azok is, akik el fognak veszni, a saját bűneik miatt fognak elveszni. És kedves testvéreim, szeretném azt mondani, hogy ez nem számonkérés volt Krisztus részéről, hanem a fájdalomnak a hangja. A Krisztusnak a mérhetetlen magára maradottságból fakadó felkiáltás. Hogy teljesen egyedül maradt. Jól mondja a profécia, hogy helytáll és legeltet. És hogy legeltetett a kereszten? Hogyan legeltetett? Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Helytált és legeltetett. Még ott is. És akkor ki tudta mondani rövid időn belül azt, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. A te kezedbe teszem le az én életemet. És kedves testvéreim, végül pedig kimondta azt, hogy beteljesedett. És amikor a tegnap a készülésben idáig jutottam, és ezt a szót leírtam, akkor azt megosztom veletek, hogy az egész lényemet békesség, erő és egy öröm járta át. Mert ez egy győzelmes felkiáltás. Beteljesedett. Krisztus helytállt. És ezért nekünk reménységünk lehet, hogy Krisztus által üdvösségünk van. És hitáltal mi is győzhetünk. Kedves testvéreim, Krisztus engedelmes volt, mint halálig. Helytállt a legnagyobb kínszenvedések, kísértések között is, a legnagyobb elhagyatottságban is, akkor is, amikor Isten haragja a bűn borzalma miatt rajta volt, kitartott az Isten iránti szeretetben, és minden ember iránti szeretetben, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Álljon előttünk, testvéreim, szüntelen Krisztus helytállása és helyettes áldozati halála. Előttünk gyenge, bűnös, botladozó, eleső emberek előtt. És ezek között én vagyok az első. Tehát gyenge, bűnös, botladozó, bűnös emberek előtt. Álljon előttünk Krisztusnak a példája, és tekintsünk fel arra, akit értünk, átszúrtak és átszegeztek. Mondjuk mi is hittel és bizalommal, az Úrra nézek szüntelen, ő áll jobbomon, ezért meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendezik az én lelkem, és a testem is biztonságban van. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak, Uram, mindörökké. Amen.